Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Stakovics János csillagásszal, egyetemi tanársegéddel, Miklódi Márta beszélget.
Köszöntöm mai stúdió vendégünket, Stakovics János csillagászt, egyetemi tanársegédet. Kedves János, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött, hogy bizonyságot tegyen személyes hitéről egy nagyon érdekes témában. Hitünk alapja, hogy Isten teremtette a világot, ő örökkévaló, aki van, tehát előtte is létezett a teremtés előtt. Kigondolta a teremtést, és megteremtette a világegyetemet. A csillagászat is kutatja a világegyetemnek a létrejöttét. Ma már sokkal többet tudunk az űrteleszkópok révén a világegyetemi bellétéről, de a kozmológia Isten nevét nem említi. Összeilleszthető-e a genezis a modern csillagászati tudomány eredményeivel?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen a meghívást. Valóban a csillagászat is kutatja a világ keletkezését, a világ formálódását, és minél több kérdésre próbál választ adni, és már nem csak az űrtávcsövek korában, de sokkal korábban is már voltak erre vonatkozó találgatások, elméletek, hogy vajon hogyan keletkezett ez a világ mindenség, hogyan egyeztethető össze ugye teremtéssel, Isten létével a tudomány. Egyesek úgy gondolták, hogy ha választ kapunk tudományosan erre a kérdésre, akkor azzal bizonyíthatjuk, hogy nincs is Isten, hanem a természet magától is meg tudott születni, nincs szükség teremtőre. Mások viszont pont ellenkezőleg vallják, hogy minél több kérdésre adunk választ, annál biztosabb az, hogy szükséges egy intelligens lény, aki mindezt kitalálta, megálmodta, megvalósította. És ahogy már említettem, már az űreszközök megjelenése előtt is nagyon sok elmélet született ezzel kapcsolatban. Talán Einstein általános relativitás elméletével indult el a 20. század elején ez a történet, amikor is kicsit más szemszögből kezdte el tárgyalni a fizika törvényeit, nem a klasszikus módon, hanem egy új, modern módon, amely új kapukat, ablakokat nyitott ki, új kérdéseket vetett fel, és amely elmélet segítségével több másik tudós újabb és újabb számításokat és újabb elméleteket épített fel. És az egyik ilyen elmélet bizonyos Georges Lemaître nevéhez fűződik, aki egyébként egy belga katolikus pap volt, a Löweni Katolikus Egyetem oktatója. Ő azzal állt elő, hogy Einstein általános relativitás elméletéből levezethető az, hogy világegyetemünk, ahogy ma ismerjük, tágul, azaz, hogyha visszamennénk az időben, van egy ős atom, egy ős kis térrész, ahol a véges idővel ezelőtt az anyag végtelen sűrű, végtelen nagy hőmérsékletű volt, és onnan indult ki az egész világegyetem. Ezt nevezzük ma az ősroppanás elméletnek.
A mi hitünk szerint pedig Isten a semmiből teremtette a világegyetemet, tehát előtte nem volt semmi az ő igéje által.
Hogy mi történt ez előtt, az ősroppanás előtt, egyáltalán lehet-e arról beszélni, hogy volt-e előtte valami, hiszen mai tudásunk szerint az idő, a tér mind ekkor született. Ahogy a Szentírás is mindjárt az legelején említi, hogy kezdetben volt az Isten, kezdetben, tehát valami elkezdődött. Tehát az időmérésünk, az idő fogalma akkor elkezdődött. De teremteni csak úgy lehet, hogy én már létezem. Tehát időn kívül, egy időn kívüli, egy téren kívüli Istent kellene elképzelnünk, egy teremtőt, aki mindezt kitalálja és megalkotja, és azt mondja, hogy jó, akkor mostantól lesz tér és idő, és akkor most kezdődjön el ez a fantasztikus történet.
Valóban megteremtette is ezt a világegyetemet, de nem csak megteremtette, hanem ezt a fantasztikus rendszert, energiarendszert, ezt fenn is kell tartani.
Így van, minden egyes kutatás, minden egyes kísérlet arra utal, hogy ez a világegyetem nagyon-nagyon finoman van hangolva, nagyon pontosan be van arra hangolva, hogy az ember megjelenhessen a történelemben, hogy az intelligens ember, mi itt létrejöhessünk, ezt a földet megkapjuk otthonunknak, itt élhessünk, és intelligenciával rendelkezhessünk, hogy ezekről a dolgokról gondolkodhassunk. Ezek a fizikai törvények, a fizikai állandók, úgy mint fénysebesség vagy egyéb állandók, nagyon-nagyon pontosan annyi akkora értéket kell, hogy felvegyenek, hogy ez mind létrejöhessen. Ha bármelyik másik fizikai állandó csak egy picit is eltérne a mai ismert értékétől, már nem ilyen világ alakulna ki. Ez mondható véletlennek, mondható mázlinak, ha így szabad fogalmazni, de feltételezhetünk egy intelligens tervezőt is, aki ezt pont így akarta.
A Teremtés könyve szerint Isten 6 nap alatt teremtette a világot is. Van egy olyan elmélet a fiatal föld kreacionisták, akik ezt szó szerint veszik, tehát a földi napot, ami 24 órából áll, mert ennyi idő alatt fordul meg a föld a tengelyek körül, de ez már a naprendszer más bolygóira sem igaz. Nyilvánvalóan Isten időn és téren felül áll. Mit tud a csillagászat erről mondani?
Azt, hogy hány nap alatt teremtette a Jóisten a világot, vagy hogy mennyi ideje volt ez az ősrobbanás, amikor az egész elkezdődött, nyilván nem 6 napban mérhető ez az időmennyiség. Jelen tudásunk szerint az univerzum kora közel 14 milliárd év, ez felfoghatatlanul nagy szám, és az, hogy ezt valaki egyszer a Teremtés könyvében 6 napba beleszűkítette, ezt én nem nevezném hibának vagy tévedésnek, ez az akkori kor, akkori kultúra embere így bírta felfogni, így tudta felfogni, akkor ő neki ez volt a mértékegysége, az 1 hét, a 6 nap plusz egy pihenőnap, és ő úgy gondolta, hogy nem tudományos szempontból közelíti meg ezt a történetet, nem tudományos szempontból szeretné elbeszélni a teremtést, hanem egy teljesen más perspektívából, szemszögből közelíteni meg azt a dolgot, és nagyon egyszerű szóhasználattal élve írta le ezt a teremtés történetet. Teremtés könyvében leírt történetek általában tanító jellegűek, és a szó szerinti értelmezés az nem mindig célra vezető. Figyelembe kell venni azt, hogy ki írta, mikor írta, milyen nyelven írta azt, és kinek írta, tehát hogy milyen céllal született egy mű. Például a teremtés történetet, ha nézzük, vehetjük szó szerint, hogy 6 nap alatt teremtette az Isten, vagy mindenható Isten, biztosan képes lett volna erre is. Jelen tudásunk szerint nem így történtek a dolgok, akkor mégis hogyan lehet akkor összeegyeztetni a 6 nappal ezt? Úgy, hogy a Szentíró, a Teremtés könyvének Szentírója, neki nem az volt a célja, hogy tudományos leírást adjon, egy kozmológiai leírást adjon a világ teremtéséről, hanem egy olyan perspektívából közelítette meg azt a történetet, hogy ő mit tapasztal a világból, hogy van fényesség, hogy van sötétség, a kettő el van választva, hogy van föld és ég, a kettő el van választva, hogy van az égen nap, hold, csillagok, hogy azok ott vannak és világítanak nekünk, hogy vannak itt a földön körülöttünk élőlények, nem csak mi emberek élünk itt, hanem növények, állatok, ezek is mind a teremtett világ részei, szerves részei. És végül, ahogyan én is el szoktam ezen gondolkodni, valóban mind nekünk van, ajándékozva, mind miattunk van. Tehát akkor végső soron ez mind az embernek lett teremtve. Tehát akkor végül, de nem utolsó sorban az ember is itt van a teremtett világban. Ezt így felépítve valóban a Teremtés könyvének a 6 napján végig lehet követni, hogy ezeket így sorba a Jóisten megteremtette, de újra hangsúlyoznám, hogy nem tudományos szempontból fontos ezt megvizsgálni, a Szentírónak sem ez volt a célja ezzel, hanem az, hogy az Isten látta, hogy mindez szép és jó, és az Isten szeretetből teremtette ezt, a semmiből teremtette, és végül az embernek ajándékozta az egész teremtett világot.
A világot megteremtették, és azt mondják, hogy aminek van kezdete, annak van vége is, és el fog jönni ez a végítélet napja. Zseniális képe Munkácsi Mihálynak a Golgota. Egy nagyon sötét tónusú kép, teljesen sötét az ég már, Krisztus meghalt a keresztfán. Mária Magdolna és János állnak a keresztövénél. És ellenpontként van egy világos folt, fehér lovon, Jézus Krisztus érkezik. Ez utal mindjárt a feltámadásra is, és utal mindjárt arra a jelenések könyvére, hogy valóban el fog jönni, és ítéletet fog mondani. Mit gondolt, ez csak a földi életünkre vonatkozik, vagy tágabb értelemben vegyük?
Röviden válaszolva nem tudom, kicsit bővebben kifejtve. Én úgy gondolom, hogy ahogyan a jelenések könyvében is le van írva, hogy a régi föld és ég elmúlnak, és egy új otthonra fogunk találni az örökké valóságban, egy új Jeruzsálem fog eljönni ide közénk, hogy most ez csak a földi életünkre, csak a jelen emberiségre vonatkozik-e, vagy az egész univerzumra is. Én ezt a teremtőre bíznám, ő kitalálta az elejét, akkor ki fogja találni, biztosan kitalálta már a végét is, hogy hogyan fog ez megvalósulni. Én úgy gondolom, hogy a Teremtő Isten szeretetből teremtette ezt a világot, minden jel erre mutat. Nem hiszem, hogy haraggal vagy tűvel pusztítaná el a végén. Biztosan megvan rá a fantasztikus módszere, hogy hogyan lesz vége, és biztos vagyok abban is, hogy nem úgy, ahogy mi elképzeljük, hanem annál sokkal jobb.
Úgy legyen. Asztrofizikusok megállapították, hogy a világegyetemnek körülbelül 5% az a látható anyag, amit most kutatunk, 27% sötét anyag, majd ezt ön elmondja, hogy mit értsünk ezzel alatt, és 68%, tehát több mint a kétharmad a sötét energia. Mik ezek a sötét dolgok?
A sötét kifejezés jelző itt nem arra utal, hogy valami gonosz, vagy valami varázslatos, rossz dologról lenne szó, hanem az ismeretlent próbáljuk ezzel jelölni. Pont azért, mert sötét anyagnak és sötét energiának nevezzük ezt az anyagot és ezt az energiát, ezeket a hiányzó részeket a nagy képből, nem is tudunk nagyon sok mindent erről mondani. A sötét anyag létét ismerjük, néha látjuk hatását, de magát a sötét anyagot, mivel sötét, semmilyen sugárzást, semmilyen fényt nem bocsát ki, csak is gravitációs kölcsönhatások révén ismerjük. Ezek alapján tudjuk meghatározni, hogy hol lehet és mennyi lehet ebből a sötét anyagból, ugyanígy a sötét energiáról sem tudunk sok mindent, de tudjuk, hogy kell ahhoz, hogy teljes legyen a kép, ezért valaminek léteznie kell, de mivel nem látható, vagy egyelőre számunkra nem érzékelhető formában, vannak jelen ez az energia és ez a tömeg az univerzumban, egyelőre csak találgatni tudunk, hogy vajon mik lehetnek ezek.
A tejútrendszerben ez a mi galaxisunk, több mint 100 milliárd csillag van, a csillagok körül bolygók keringenek, és mi egy pirinyó kis bolygó vagyunk. És vannak más galaxisok is, tehát a világegyetem vége láthatatlanul, számunkra felfoghatatlanul nagy. Az embert mindig érdekelte, amikor felnézett már csak a csillagos égre is, hogy egyáltalán milyen kivételes dolog az, hogy a Föld ilyen csodálatos bolygó, hogy itt az életfeltételei az Úristen megteremtette, teremtett hozzá napot és holdat, ami ugye a Föld tengelyét kiegyensúlyozza. De vajon van-e máshol is értelmes élet, vagy egyáltalán élet? És ezt már a 60-as években elkezdték kutatni. A SETI program, ami egy angol rövidítés, Földön kívüli idegen értelem után kutat. Ma nem csak a Földön lévő űrteleszkópokkal, távcsövekkel kutatják ezt, hanem már a világűrbe is küldtek szondákat, és ott is kutatják, tehát lényegesen jobb ismereteink vannak, de erre jelet, hogy máshol idegen bolygókon élet lenne, nem találtunk.
Valóban vannak erre utaló, vagy ezzel foglalkozó kutatások. Az embert már régóta foglalkoztatja ez, hogy vajon ez most mind értünk van, miattunk van, vagy mi csak egy véletlen kreálmányok vagyunk itt, vagy ahogy mi hisszük, a Jóisten ezt miattunk, nekünk teremtette ezt a szép világot, vagy csak nekünk, vagy esetleg valahol még az univerzumban, valahol máshol, vagy valamikor máskor egy más intelligens életforma is létezik-e, létezhet-e. Ezt valóban kutatjuk. Intelligens információt, intelligens üzeneteket keresünk, amik esetleg érkezhetnek a világűrből. Voltak már erre utaló jelek, hogy azt hittük, hogy ez most valamilyen intelligens információ érkezett, vagy valahonnan valamilyen szabályos rádióüzenet, valamilyen szabályos formában érkezett valamilyen jel, amiről azt hittük, hogy netalántán idegen civilizáció próbálja felvenni a kapcsolatot velünk. Eddig bizonyítottan még nem sikerült ilyen kapcsolatot felfedezni, nem sikerült még ilyen idegen civilizációt, földön kívülieket még nem találtunk. Annak a valószínűsége, hogy egy ekkora univerzumban, ami jelen tudásunk szerint szinte a végtelenséget súrolja, ennyi sok csillag van csak egy galaxison belül, csillagok legtöbbje körül, bolygók hasonlóak a mi földünkhöz, és nem csak a mi galaxisunk, hanem sok milliárd más galaxis is létezik. Nagyon-nagyon nehéz elhinni, hogy ekkora nagy univerzumban esetleg ne lehetne máshol is az élet kialakulásához elegendő, vagy a szükséges körülmények ne alakulhattak volna ki. Az viszont, hogy az univerzum korában az emberi történelem egy nagyon-nagyon-nagyon kis szelet csak, annak a valószínűsége, hogy velünk egy időben létezzen egy ilyen intelligens civilizáció, annak viszont már szerintem elég kicsi a valószínűsége, de ha mégis megtörténne, hogy velünk egy időben létezik egy másik intelligens civilizáció is, annak a valószínűsége, hogy megtaláljuk egymást, felvegyük a kapcsolatot, kommunikáljunk, annak szerintem elenyésző a valószínűsége.
Így van, miután fényévekben mérjük a távolságot, és ezek a fényévek is a milliók fényévek, vagy esetleg még milliárd fényévek is lehetnek, tehát a kapcsolatfelvétel valóban nagyon nehéz. Volt ért egy görög bölcs, Krisztus előtt a 3. században, Epikurosznak hívták, és ezzel kapcsolatban az élet lehetőségéről az univerzumban azt mondta, hogy tulajdonképpen valószínűsége nagy, mert olyan a valószínűsége, hogy mint egy őszi vetésnek, amikor elvetik a magokat, és ha a földi életet veszük, hogy akkor csak egyetlen egy mag kelt ki a vetésből. Tehát valószínűsége nagy az időfaktor, ami elválaszt minket.
Valószínűleg az, hogy nem tudunk még ilyen civilizációról, intelligens civilizációról, ennek is megvan az oka. Aztán lehet, hogy majd a távoli, ne egy Isten közeli jövőben ezt megcáfolja valaki valamilyen nagy felfedezéssel, nem tudjuk. A jó Isten lehet, hogy gondolt egyet, és akkora nagy szeretettel volt az univerzum a teremtett világ iránt, hogy nem csak minket, földi embereket, hanem egy esetleg egy másik bolygón, egy másik fajt is megteremtett, akiket ugyanúgy szeretett, és akikért ugyanúgy elküldte a megváltót, és akikért Jézus ugyanúgy meghalt, vagy valamilyen más elképzelhető módon megváltotta őket, és annak a civilizációnak is a megváltója.
Azt hiszem, hallgatóinkat is, meg engem személy szerint is nagyon érdekel, hogy milyen istenképe van egy csillagásznak. Ezzel kapcsolatban hozott Szentírás ígét is, kérem, olvassa fel.
A bölcsesség könyvéből hoztam egy verset, a 13. fejezet 5. versét, ami így hangzik. Mert a teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket. Valóban nekem is ez az elképzelésem, hogy a Jóisten adott nekünk értelmet és szabad akaratot, és ha ezt a kettőt együtt használjuk, akkor szabadon kutathatjuk azt, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, mi az értelme az életünknek. Akár lelki szempontból, akár fizikai szempontból fel lehet tenni ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, hogy a teremtő új lenyomata itt van a teremtett világban. Felismerhető a teremtő a teremtése által, a teremtményei által. Nagyon szép ez a világ, amit kaptunk. Akár itt a Földön körbenézünk, gyönyörű szép hegyek, fák, virágok, a legegyszerűbb kis mezei virágtól kezdve a hatalmas hegyeken át, fantasztikus időjárási látványosságok, például a szivárvány, vagy a szép felhők, de egy szép lány is, hogyha megnézzük. Ha ezen egy elgondolkodom, mindig azt mondom, hogy Uram, de szép a te teremtésed, és akkor te milyen szép lehetsz, hogyha ezt így ilyen szépre meg tudtad alkotni. Én a természetben látom Istent, vélem őt felfedezni, nem csak itt a Földön, ha kitekintünk a világűrbe, a csillagok közé, akkor is az ő hatalmasságát, az ő szeretetét látom és tapasztalom, és azt, hogy ez mind nekünk van, és miattunk van, az még inkább azt erősíti bennem, hogy az Isten nagyon szeret minket. Az én Isten képem a szeretet Istene. Isten a szeretet, ahogy János is írja evangéliumában.
Volt olyan eset az életében, hogy az Úristen megszólította önt, személyesen igét adott önnek?
Vannak olyan igehelyek, amelyek különösen megérintenek engem. Vannak egyéb módok is, ahogyan a Jóisten már megérintett, megszólított engem. akár közösségi élmény, akár pedig ilyen természetbeli élmény. Egy nagyon kedves emlékem, amikor túrázni voltam barátaimmal, és egyik reggel elhatároztuk, hogy még napfelkelt előtt kimegyünk a kilátóra, és a napfelkeltét onnan a kilátóból fogjuk megtekinteni, és elővettük a reggeli dicséretet, és ott imádkoztuk a felkelő nap előtt a reggeli dicséretet, és ez egy olyan szép élmény volt nekem, hogy nyilván nem a napot imádtuk, mint Istenünket, nyilván nem a természetet imádom, mint Istenemet, hanem ezeket a teremtményeket mind úgy csodálom, hogy mögöttük ott van a Teremtő Isten. Én ezeket az élményeket tartom ilyen Isten élményeknek, és ezek érintenek meg engem meg a legjobban.
Kedves János, mit tart ön az életében az Isten áldásának?
Elsősorban azt mondanám, hogy nagyon sok lehetőséget kaptam a jó Istentől. Egy szerető családba születhettem, barátokra leltem, közösségre leltem. Ezeket mind-mind olyan áldásnak érzem, amik sajnos nem mindenkinek jutnak ki a világban. Rengeteg szeretetet kaptam családomtól. Már egész kiskorom óta keresztény neveltetésben van részem. Tényleg ezeket gondolom én annak, hogy a hit ajándék. Én ezeket mind ajándékba kaptam. Úgy gondolom, hogy aki ezt az ajándékot nem kapta meg, vagy ezt a lehetőséget nem kapta meg, az lehet, hogy valamivel kevesebbet kap, vagy kevesebbet tud megélni. Én ezeket a személyeket, ezeket a fontos dolgokat emelném ki, mint áldásokat az életemből.
Az áldások mellett mindig kapunk próbákat, és ön fiatal ember, még nem hiszem, hogy túl sok próbát kapott, de hát ha akad.
Voltak már megpróbáltatások valóban. Én úgy gondolom, hogy ahogy az Új Szövetségben is olvassuk, hogy az Isten keresőknek minden a jókra válik. Még hogyha vannak is megpróbáltatásaink, még hogyha vannak is nehézségeink az életben, akár magánéleti gondok, akár a nagyvilágból érkező gondok, mindig volt és mindig lesz megoldás. Valamilyen úton, módon a Jóisten gondviselése úgy érzem, hogy naponta munkálkodik életeinkben. Említettük a számomra fontos igehelyeket. Nekem nagyon fontos Máté evangéliumából a gondviselésről szóló rész, ahol Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap miatt, meg hogy mit esztek, mit isztok. És ott még mondja tovább a ruházkodást is, meg mindenféle anyagi szükségletünket. Ő ezeket mind nagyon jól tudja, hogy ezekre nagy szükségünk van. És még ha szükséget is szenvedünk, akár anyagi, vagy akár bármilyen más szempontból az életünkben, ő ezekről tud. Mindent tud rólunk. Tudja azt is, hogy mikor, mire van szükségünk, és megadja, amikor és amire szükségünk van. Úgyhogy bármilyen nehézség is érkezik, én hiszem azt, hogy előbb vagy utóbb megoldódik minden a gondviselő szerető Isten által.
Kedves János, köszönöm szépen a beszélgetést, és azt kívánom, hogy az Isten áldása kísérje önt a további útján.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást is. Köszönöm szépen a kedves szavakat is.
Sztakovics János csillagásszal, egyetemi tanársegéddel Miklódi Márta beszélgetett.